a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Lacó Györggyel, az Alphavet ZRT Baromfi Technológiai Üzletágának vezetőjével, és az első részben beszéltünk, hogy hogyan alakul egyáltalán az automatizálás, hogyan jött létre az automatizálás a Baromfi ágazatban, és hát a legfontosabb ok az volt, hogy jövedelmezőség, tehát amíg jövedelmező egy iparág, addig lesz rá jelentkező, aki majd azt üzemelteti, de a munkaerő hiány, meg hát a bizonyos munkák iránti hajlandóság az jelentősen lecsökkent, tehát az is erősen az automatizáltság felé lök ki ezt az iparágat, és ebbe az automatizációba menjünk bele egy kicsit, mert nagyon izgalmas egyébként, hogy emberi kéz érintése nélkül mennyi minden megoldható. És ugye elsősorban a húscsirkékről beszéltünk itt az első részben, ugye arra rákapaszkodva, hogy itt az elmúlt években is jelentősen nőtt a csirkehús fogyasztás, és az igény tovább növekszik világszerte, de hát ott van a másik nagyon fontos termék, amihez szintén csirkék kellenek, a tojás. És ha már itt az előző részben említettem, hogy Lacó György igazi celeb az interneten, hiszen bemutat újabb technológiákat, bejelentkezik szakvásárokról, illetve a nagy gyártópartnerek sokszor kísérleti telepéről, ahol még a legeslegújabb fejlesztéseket mutatják meg, és itt az már feltűnik, hogy mindenre van már technológia. A kérdés az, hogy mennyivel jobb ez, akár a csirkének, akár a tyúkoknak, akár a tojásnak. Mondjuk a tojás az még annyira nem tud szólni, hogy neki ez kellemetlen, vagy nem kellemetlen, de hogy ettől ezeknek az állatoknak nem lesz kellemetlen, hogy ők ilyen acélrudak között élnek?
Hát ez jó kérdés, igazát meg nem tudunk velük beszélni. Egy állat, mondjuk egy broiler csirke, vagy a tojótyúk, ugye mert ez a két ágazat, ahol a legjobban automatizálva vagyunk, ez hogyan tudja elmondani, hogy jól érzi magát a termelésével. Tehát, hogyha jó hús eredményeket kapunk egy broiler csirkénél, vagy a kiváló tojás termelést egyenletes tojással, és valójában az elvárt szinten, perzisztencia szinten, akkor nem lehet azt mondani, hogy rosszul érzi magát a jószág, mert ha rosszul érezni magát, akkor nem termelne, vagy nem olyan szinten termelne. Tehát a termelésével árulja el, és mindig ez a cél. Tehát mindig ez a, innen indul visszafele technológia, tehát hogy a termési szint nem lehet alacsonyabb, nem csak jobb lehet az új technológiával, és így alakulnak ki a fejlesztés.
Tehát akkor a tyúkok meg a csirkék meghálálják a jó tartást.
Igen, így van.
Na hát akkor mi a legújabb? Ahogy én elnéztem, nagyon sok fejleszteni való már nincsen ebben az iparágban, persze, mert nem értek hozzá. Nem esnék abba a hibába, amiben az 1800-as évek végén az amerikai találmányhivatal elnök, hogy hát most bezárhatunk, mert már mindent föltaláltunk, aztán azóta még minden lett. Szóval gondolom, itt is bőven van még mit feltalálni, vagy újítani, de hogy jelenleg ez már nagyon magas szinten van, nem?
Igen, és ezt gondolom koromnál fogva, hogy becsukhatnánk, de aztán kimegyek egy ilyen nemzetközi vásár, és olyan dolgot látok, hogy tátva marad a szám. Ami most két új trend vagy fejlesztési irány, az egyik, hogy meséltem a istálló vezérlő komputerekről, na már van kettő olyan változata a világon, amelyik mesterséges intelligenciával is működik, tehát már azt a termelői gondolkodást is, a gondolkodási mechanizmust már mesterséges intelligencia módszerekkel dönti el, majd erről mesélek egy pár szót, ha szeretnél. A másik pedig, amiről most legutóbb bejelentkeztem Hollandiából, az pedig egy rakodó robot. És amit láttunk néha, vagy ezelőtt 30 évvel, hogy a nyugati autógyárakban mi a robotok egesztis össze a gépet, na ez már jelen van a tojáságazatban, vagy a Baromfi feldolgozó iparban is.
Csak itt nem ilyen nagy karok nyúlkálnak jobbra-balra, hanem tulajdonképpen egy statikus robot, vagy messziről úgy tűnik, hogy ez nem nagyon mozog, aztán mégis mozog, de hogy nagyon stabilan áll a lábán, és igazából nem karokkal oldják meg a kibepakolást.
Na most ez egy jó kérdés, de megválaszolom. Nagyon sok gyártó karokkal oldja meg a rakodást. Az, amiről én bejelentkeztem legutóbb a videón, az nem. Ugyanis a karos megoldásnak, amikor egy robotkar működik, nagyon látványos, mert ugye mondhatjuk, hogy robotkar működik, de valójában a sok gömbcsukló és a mozgó alkatrész miatt elég nagy a hiba százaléka. Elég sokszor kell karbantartani őket, a karbantartás nem olcsó, és ez a cég, ahol én kint voltam, ezt a karos megoldás leváltását, ők is ezzel kezdték 15 év ezelőtt, és egy év alatt elhagyták. Mondták, hogy ez nem megoldás az ő gondolkodásuknak, és kitaláltak egy valami olyan dolgot, amiben nincs heggesztés, nincs pneumatika, nincs olaj benne, és mégis működik, és hibátlan, és gyorsan, erről szólt ez a videó. Ez valójában teljesen újdonság a világon, ez a típusú robot, tehát már a robotokban is, az a marofi iparágban használt robotokban is van egy generációs fejlődés.
És abból, amit ott elmondtál ebben a videóban, nekem az jött le, hogy Magyarországon igenis van igény a legújabb, a legutolsó technológiára, hogy egy csomó ágazatban lehetett azt hallani, hogy a gazdák igencsak óckodnak az új technológiától, jó lesz még ez nekünk, kevés rá a pénz. Ezek annyira gyorsan megtérülő technológiák, hogy érdemes akár egy 3-4 évvel ezelőtt beszerzett gépet is lecserélni, vagy rendszert lecserélni, mert akkora előnyökhöz jut vele a gazdálkodó, hogy most lehet, hogy túloztam ezzel a 3-4 évvel, de hogy viszonylag hamar, mert hogy egyrészt a broiler csirke elég gyorsan pörög, másrészt meg mondjuk annyi nyereséget lehet vele pluszban termelni?
Jó bonyolult kérdést tettél föl, de megpróbálom
megválaszolni.
Tehát először is tisztázzuk, a robotizáció az a baromfi tojás üzletekben jellemző, már ha az élő állatot nézzük, vagy már a feldolgozott állat dobozokba rakását és a dobozokra kartonra rakás, a kartondobozok palettára rakodásába. Itt jellemző, ahol ugye sokat monoton módon, esetleg nagy súlyokat kell cipelni, és ezt nagyon hajszálpontosan kell csinálni. Tehát a robotokkal találkozunk a tojás ágazatban, főleg a nagyobb tojásos cégeknél, ahol 30-40-50 ezer tojást osztályoznak óránként.
Óránként?
Több órán keresztül, legalább 3-4 órán keresztül, és ezt be kell tárcára kell rakni, és ezt raklapra kell rakni, és ezt körbe kell fóliázni, és gyakorlatilag még aznap szállíthatóvá kell tenni.
És a mérete sem mindegy, mert ugye hát az árban jelentősen
különbözik. Így van, tehát osztályozok. Egyébként Hollandiában voltam egy olyan helyen, ahol 350 ezer tojást osztályoztak, csomagoltak le óránként, és most éppen csak a félgőzzel működtek, még a fejlesztések folytak, és óránként 720 ezer darab tojásra álltak föl, vagy állnak föl, az brutális mennyiség. Tehát gyakorlatilag az az egy üzem, amit én néztem, az Magyarország teljes tojás termelését lebírná csomagolni egy év alatt, és lebírná osztályozni.
De hogy vannak ekkora üzemek, vagy tojás?
Egy picit máshogy néz ki Magyarországon és az Európában, és ezzel igazából én most szembesültem a tojás ágazatban ilyen mélységig, most mentem el Belgiumba és Hollandiába, és néztem meg. Magyarországon még inkább az a jellemző, hogy vannak a gazdák, gazdáknak vannak telepék, 1, 2, 3, 5, 8, akárhány istálóval, és azt a tojást ő maga tálcázta le, vagy alkalmazatokkal, vagy gépekkel, ő maga adja el, van leszerződve esetleg egy nagy felvásárlóval, vagy a boltokkal. Tehát, hogy decentralizálva van az egész tojásfeldolgozás, míg ez most már Nyugat-Európában, főleg Hollandiában, az abszolút nem így van, hanem a tojótelep az csak tojik, betnyomja raklapon ömlesztve az ilyen tojás osztályozó üzemekbe, a különböző színű, alakú, formájú tálcákba, különböző méretben becsomagolják, és a világ minden tájára küldik. Tehát ilyen elosztó központok alakultak ki, mondhatjuk így. Míg Magyarországon nem, tehát itt még inkább kisgépekkel, kisebb gépekkel dolgozunk, de sok van. Míg ott azt csinálták, hogy összefogtak szövetkezettel, amiről már beszéltünk az ebből a szövetkezetekről, és 6-8 ilyen 10 istálos nagy telep összefog, és építenek egy külön közös tojásosztályozót, és ők ezt így működtetik. Tehát, hogy más, egy picit a szerkezet, a struktúrája az ágazatnak.
De lehet, hogy ez a válasz arra, hogy miért tudnak a hollandok mindent annyira versenyképesen termelni?
Elképzelhetőnek tartom. Ennyire a holland gazdaság működésében nem mentünk vele, engem maga a technika érdekelt, és természetesen olyan tojás osztályozó üzem, ahol 750 vagy 720 ezer tojást osztályoznak le óránként és csomagolnak be, na azt emberi erővel nem lehet megtenni. Akit itt összeszámoltam, azt hiszem volt 6 asszony, aki valamilyen oknál fogva egy tálcákat rakott, volt 14 targoncás, akik iszonyú tempóba mentek ezek a raklapok között, száguldoztak, gyakorlatilag etették ezeket a gépeket raklapnyi tojásokkal, és vették el tőlük. Ha esetleg valami gép megállt, akkor maga a targoncás leugrott róla, oda ment a géphez, állított a kompjúterén, visszaugrott a targoncás, és ment tovább. Tehát, hogy mind a 14 targoncás valószínűleg magasan képzett kompjúter és gépkezelő is volt egyben, nyilvánvalóan holland fizetésekkel megtámogatva, és ezt örömmel tették, örömmel csinálták. Mindenki boldogult és mosolygott.
Na most ebből a technológiából, vagy ebből a fajta rendszerből mi az, ami meghonosítható Magyarországon?
Minden meghonosítható.
De most azt látod, hogy a piacon erre a típusú tojásosztályozóra mondjuk ekkora igény
ez
van?
Ez már most is van. Tehát Magyarországon mondtam, hogy ugyanúgy osztályozzuk a tojást, és ugyanúgy csomagoljuk.
Na de erre az összefogásos...
500 helyen tesszük. Az összefogás, az nem tudom, az már van erre egyébként olyan, tehát már tudok, Magyarországon is vannak olyan cégek, akik olyan nagyok már, hogy több cég kooperációba álltak össze, és valóban van ilyen tojás üzemük, de nagyon sok termelő, most néztem épp a közítetti 2025 májusában a magyarországi összes tojástermelőnek a nevét, ugye a Parafi Terméktanácsnál ez kötelező, és van 2800 tojástermelők Magyarországon, aki regisztrálva van, és kis bélyegző ráütheti a tojásra, hogy ő hivatalosan tojástermelő. És ahhoz képest azek a központi üzemek meg nagyon kevés elenyésző.
De hogy ezekből van akkor kisebb típusú is, persze, tehát nagyon. Ugyanolyan modernek.
Nem. Nagyon sok családi gazdaság van, körülbelül a fele, az egy 350 létszám alatti családi gazdaság. De ennek a másik
de ott is
fél
van
az
igény.
Olyan nagy gazdaságként üzemel.
De ott nincs igény, akkor a kicsiknél még erre a...
Nincs. Ők a piachozásban, a piacból élő tojásosok, amikor te is kimész esetleg, és de veszél biztos, hogy házi tojást veszel, mert a nénikét övet, ez egyáltalán nem biztos, hogy a tojás legalább olyan jó lesz, mint ha tényleg a házi kapirgálós tyúktól vetted volna, nem fogod tudni a különbséget megállapítani.
Van még egy kicsi időnk, és én azt gondolom, hogy egy csomó ilyen modern technológiáról beszéltünk, ami már nem a jövő, hanem a jelen. Nemzetközi útjaidon, meg hát így a szakmában elmélyedve, hogy látod, hova tart ez az egész? Mennyire látszik már a jövő? Az AI-t azt már mondtad, hogy a mesterséges intelligencia az ebben is benne.
Mennyiségben lássuk a jövőt. Két dolgot tudok mondani. Magyarországon vegyük a két legnagyobb ágazatot, a broiler csirkét meg a tojótyúkot. Broiler csirkében most, hát a tavalyi számok alapján valamivel több mint 200 millió csirkét vágtunk le. Ezt most nem kell nagy jós tehetségnek lenni ahhoz, csak megnézni, hogy bizonyos nagy cégek milyen fejlesztéseket hajtanak végre már most. Én azt jósolnám, ha most azt kéne, hogy jósoljak, amit 3 év múlva ezt megduplázzuk. Hát mutasd még egy ilyen ágazatot Magyarországon, nincs.
És az Alphavetnél a kiszolgálásban ez hogy fog változni, vagy mire fókuszáltok?
Mi ezt már úgy csináljuk, hogy már bővítjük a létszámunkat, mert tudom jól, hogy ez be fog következni. És 200 millióról körülbelül 400 millió előállított csirkére felugrunk, azt valamilyen telepen elő kell állítani. És ennyi telep Magyarországon, ekkora termelőkapacitás nincs. Most lehet a környező országokból is hozni valamennyit, de a környező országokból is ugyanez a tendencia látható. Tehát ezekhez tartozó teleprendszereket a vágókapacitáshoz igazítva, ezt meg fogják építeni Magyarországon. 3-5 éven belül. Tehát ez iszonyú mennyiségű beruházás jelent számunkra. Elhagyjuk a hajunkat. Azt jósolom magunknak már most ősztől.
De akkor ez másik oldalról meg azt vetíti előre, hogy ez az ágazat, ami sikeres lesz a következő 10 évben mindenképpen.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a csirkehús iránt a kereslet nő, a jövedelmezőségét pedig úgy tartjuk fenn, hogy egyre jobb technológiát alkalmazunk, egyre jobban kompjútervezérel, tehát egyre egyenletesebb, egyre nagyobbak lesznek. Nyilván ehhez szükség van 3 dologra. Hát a telepmenedzsment az egyik, tehát hogy milyen technológián van, a napos állományminőség és a takarmányminőség is szükséges, mint egy 3-lábú fejűszék, hogy mind a 3 lábnak egyforma erősnek kellene, hogy ez növekedjen, de hát ez mind a genetika oldaláról megkapjuk ezt a növekményt, és mind a takarmány oldaláról ezt már megkaptuk, ezt a növekményt. Úgyhogy már csak azt gondolom a 3 lábú fejőszékben, a 3 ágból a telepmenedzsment volt az, ami le volt maradva a másik kettőhöz képest, és most egyáltalán technológiai felzárkózás történik, valamint a következő lépcsőfok, hogy hogyan duplázzuk meg a csirketermést ebben az országban.
Szakember hiány. Ti hogy álltok ezzel? Ugye nektek aztán a legfelsőbb szinten kell tudni teljesíteni, gondolok itt arra, hogy a távüzemeltetés, vagy az, hogy ebbe a telepmenedzsmentbe be tudjatok kapcsolódni, amikor szükség van rátok, hogy el tudjátok mondani a gazdáknak, hogy mire lenne szükségük leginkább ahhoz, hogy jól keressenek, és hogy bírják ezt a versenyt. Ez mennyire nagy kihívás?
Nagy. Nagyon nagy. Nem is igazán tudunk ennek eleget tenni, illetve hát nem is igaz, mert eleget tettünk neki, de ezt úgy tudjuk megtenni, hogy olyan helyekről csábítunk el embereket, ezt a csúnya szót használom, tehát nálunk minden egyes szakember, aki a technológiával foglalkozik, akár ez sertés, vagy a baromfi, vagy a szarvasarha, mindegyiknek egy előélete, hogy ő ilyen telepen dolgozott. tehát nem csak kereskedők vagyunk, hanem gyakorlatból veszik a saját rossz élményekből és tapasztalatainkból vesszük, hogy hogyan fejleszünk. Én mindig szoktam mondani, kimegyek egy telepre felmérni, és azt hiszik, hogy őszhajú, meg már öreg, ez már mindent tud, ez az ember mindent látott. Én mondtam, hogy egyáltalán nem így van. Csak ebben a szakmában, mielőtt ennek a kereskedelem és a fejlesztési részével kezdtem foglalkozni, azért 25 évet sikerült az asztal másik oldalán ülnöm, és nagyon-nagyon sok problémával, technikai problémával, tenyésztés problémával találkoztunk. Én csak azt tudom, hogy hogyan ne csináljunk istállót, és az általában már elég szokott lenni ahhoz, hogy meggyőzzem a gazdátára, hogy miért lenne esetleg jobb velem, mint mással.
És egyébként a fiatalok oldaláról mekkora az érdeklődés szakma iránt? Mondjuk, hogy így most itt azért high-techről van szó, itt főleg számítástechnikáról, vagy inkább már most már AI kompetenciákról is szó van. Ez, vagy újra ezt a szót használjam, amit rendszeresen használnak a HR-esek, hogy szexibb ez a szakma, vagy ez az iparág?
Igen, tehát van, igen. Ahogy mondod, minél magasabban kvalifikált tudás szükséges ehhez, egyre népszerűbb azt gondolom. Volt egy olyan időszak, amikor a állattenyésztőmérnökök vagy agrármérnökök között hálóval se bírtam fogni olyat, aki el akarna jönni dolgozni ezen a területen, de azóta biztosan tudom, hogy van, mert volt szerencsém, felkértek egyszer, segítsek egy szakdolgozatban, legyek külső konzulens, és a illető hölgy nagyon-nagyon nagy affinitást mutatott ez a, főleg a kacsatenyésztés iránt, mindent tudott már az elméletbe, és én segítettem neki a szakdolgozatában, aztán annyira akar dolgozni ebben, hogy én az előző cégemben föl is vettem őt azonnal, gyakornokká, és azóta precíziós mérnöki szakot is elvégzett, és olyan kísérleteket végez már ebben az országban, hogy már ismert név lett, úgyhogy van ilyen. Nem mondom, hogy gyakori, még mindig ritka, de azt gondolom, hogy én azt tapasztalom, hogy az elmúlt 5-8 évben azért több olyan végzett fiatal mérnök szeretne ezen a területen elhelyezkedni. Lehet, hogy mióta ezek a komputerek vannak, ez így jobban érdekli őket egy kicsit, mint mondjuk a 2000-es évek, vagy 2010-es években. Hát én voltam egyszer egy szakközépiskolában, hívtak, hogy mutassam be egy picit ezt a baromfi gondozó szakmát, és akkor még, mint mondtam, az asztal másik oldalán ülve, jaj, de jó, mondom, hogy 16, hányan azt lesznek? 16 végzős diák van, hú, nem, 10-et elbírnék csábítani, hogy jöjjön telepre gondozónak, nagyon jó lesz. És akkor beszélek nekik, de látom azt az érdektelenséget, és akkor elkezdtem kérdezni, hogy mondjátok már meg, hogy igazából mik szeretnétek lenni, és képzeld el, 16-ból 13-an influencerek szerettek volna lenni. Egy volt, aki nem is tudom, máshol akar tovább, és két olyan fiatal srác volt, akik kifejezetten baromfi tartásból szerettek, mert hogy az ő szüleik is, hogy ott volt egy minta, és ezt a két srácot fel is vettem, tehát a telepen dolgozott aztán, tehát azonnal, de a másik 13-ból influencer lett, vagy azt szeretett volna lenni, tehát nem is érdekelte őket.
És akkor már úgy látod, hogy ez változik?
Én azt látom, hogy változik. Hát lehet, hogy influencernek ugyanúgy szeretnének lenni az emberek, mert ez egy nagyon jó jövedelmező valami, gondolom én, nem nagyon értek hozzá. Bár most, ahogy mondtad, mert lassan mi is agrárcelebek vagyunk. De én azt vettem észre, hogy más egyetemen is ezzel a precíziós gazdálkodással kapcsolatosan már biztos a koromnál fogva felkértek, hogy esetleg a diákoknak tudnék-e tartani kurzusokat ebből. És igen, van Moson-Magyaróvár Egyetemen is olyan kifejezetten a szak, ahol vannak 12-16-an precíziós szakmérnökök, akiket csak ez érdek, és ezzel szeretnének foglalkozni. Ez olyan jó.
És az Alfavat ebből hányat tudna fölvenni azonnal?
Hát, ha azt a policit tartom magam előtt, amit én kigondoltam, akkor egyenlőre egyet maximum gyakornoknak. Én szeretném, ha tényleg a gyakorlati életből jönnének hozzánk szakemberek. Tehát igenis legyen tapasztalata a tekintetben, hogy egy-egy technológiában mi volt rossz, mi volt baj a szellőzése, az etetésnél mire kell figyelni, mert egy ilyen szakember tud segíteni igazából a gazdáknak azonnal, mert nem találgat, hanem pontosan ránéz az istállóra, és látja a problémát, és elmondja előre, hogy figyelj csak magának, ez a baj, ez az istállóval, de tudok segíteni kijavítani. Tehát ez sokkal hatékonyabb, úgy gondolom. De van olyan diákom ott, akit igen fölvenik. Megint csak jó dolog, tehát megint csak furcsa egy picit, mert hogy olyan családból jön, ahol ők broiler termeléssel foglalkoznak.
Ő meg nem biztos, hogy eljönne.
Nem biztos, hogy eljön, mert van otthon egy saját gazdaság, miért jönne el alkalmazottnak, de igen, van a fiatalok közt, akit szinte azonnal fölvehető lenne.
Hát reméljük, hogy akkor sikerül mindig megtalálni a legjobb szakembert, és akkor elmondhatjuk azt, hogy ha nem is broiler nagyhatalom lesz ismét Magyarország, de legalább bírja majd a versenyt, az egyre fokozódó versenyt ebben a technológiai fejlődésben. Az időnk a sajnos elfogyott. Én nagyon köszönöm Lacó Györgynek, az Alphavet ZRT Baromfi technológiai üzletek vezetőjének, hogy itt volt, és beavatott minket egy kicsit ebbe az izgalmas iparágba. Kérlek, tedd máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást, és eleget fogok tenni. Jól éreztem magam, köszönöm.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.